Ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 8. Zsoltárunk 1. és 9. versét. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a Te neved nekünk. Folytassuk tovább Isten dicsérő éneklésünket, és énekeljük a 255-ös számú dicséretünk 1., 3. és 8. versét. Mely igen jó az Úristent dicsérni. Hallgassuk együtt Istennek igéjét a mai napra rendelt újszövetségi bibliai szakaszunkból, Az Efezusiakhoz írott levél 5. fejezetének 1. és 2., valamint 8-tól a 20. versig terjedő szakaszát. A Szentigét illő figyelemmel, áhítattal hallgassuk meg.
Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. És éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. És adjatok hálát Istennek, az Atyának, mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében.
Jöjjetek, testvéreim, és imádságos lélekkel forduljunk mennyei Atyánkhoz. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, mennyei Atyánk, reggelen igédért, a veled való közösségért. Urunk, ha nem vagy velünk, üres az életünk. Jöjj hát és ajándékozz meg szent lelkeddel, jelenléted erejével. Emelj fel minket, oszlasd el reménytelenségünket. Mutasd meg egyéni életünk zűrzavarában azt a rendet, amelyet kiszabtál számunkra. Sötét előttünk az út, haladj előttünk világosságoddal. Nyugtalan a szívünk, add meg nekünk a te békességedet. Szólj hozzánk, hogy megérezzük, szabad téged meghallanunk. Jöjj és tedd beszédedet élővé és hatóvá. Krisztus által kérünk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük a 161. dicséretünk első versét, Siess keresztjén lelki jót hallani. Hallgassuk együtt Istennek igéjét, amelynek üzenetére figyelni kívánunk, és amely írva található a felolvasott bibliai szakaszunkban, az Efezusi Levél 5. fejezetének 15. versében. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Szeretett testvéreim! Gyülekezetünkben minden hónap utolsó vasárnapján családi istentiszteletet tartunk. Ilyenkor szülők és gyermekek nem csak a templomban vagyunk együtt, hanem az Isten tisztelet után a gyülekezeti termünkben a dúsan megterített asztalok körül is elbeszélgetünk. Ma is ilyen családi Isten tiszteleten lehetnénk együtt, de minden másképpen alakult. Szép templomunk üresen áll, Isten azonban most is velünk van, hogy igéje által közösségébe vonjon minket, bárhol is vagyunk. Naponta belépek Isten házába egy rövid fohászra, és ilyenkor gyakran eszembe jut egy régen olvasott történet. Az ilyen történetekre szokták mondani, nem biztos, hogy igaz, de jól ki van találva. E történet szerint egy város egyik kis templomában minden áldott nap déli 12 órakor belép egy ember, egy percre megáll, majd kisiet a templomból. A lelkipásztornak feltűnik ez az ismeretlen ember a furcsa szokásával, és egy idő múlva megszólítja. Ne haragudjon, de megkérdezhetem, mit csinál itt minden nap? Semmi különöset, csupán imádkozom, hangzik a válasz. Ilyen rövid ideig? Kérdi meglepődve a lelkipásztor. Ó, az én imádságom nagyon rövid, csupán ennyi. Jézusom, itt vagyok, János. Történt azonban, hogy egy idő múlva elmaradt ennek az embernek a templom látogatása. A lelkipásztor érdeklődött utána, is megtudta, hogy János kórházba került. Meglátogatta, és ott a nővérek elmesélték neki, hogy János a kórteremben a betegtársai számára a legcsodálatosabb gyógyszer. Hitével és derűjével tartja a lelket mindenkiben. Amikor pedig megkérdezték tőle, honnan ez a gyöngyöző belső derű, akkor azt válaszolta nekik, a látogatomtól. Furcsálták a válaszát, mert soha senki nem látogatta meg. Így természetesen a lelkipásztor is azonnal János örömének forrására, a különös látogatóra kérdezett rá. János pedig mosolyogva mondta, az én látogatóm minden nap déli 12 órakor eljön hozzám, megáll a betegágyamnál, és csak ennyit mond nekem, Jánosom, itt vagyok, Jézus. Szeretett testvéreim, nem tudom, hogy igaz-e ez a történet, de az bizonyos, hogy jól ki van találva. Szépen mutatja ugyanis, hogy hitünk és életünk milyen szoros kapcsolatban van egymással. Erről beszélt Pál apostol is felolvasott hosszabb igeszakaszunkban, amikor nemes egyszerűséggel ezt kéri a Szentlélek által tőlünk, legyetek az én követőim. Erről máshol, ilyen tömör megfogalmazásban nemigen olvashatunk a Bibliában. De hát mit is jelent Isten követőjének lenni? Az talán, amire az édenkerti kígyó is biztatta Ádámot és Évát, hogy csábításának engedve Istent játszanak? Legyünk olyanok, mint az Isten? Rázzunk le magunkról minden kötöttséget, és senki ne szóljon bele az életünkbe? Nem, éppen ellenkezőleg. Pál apostol itt egy olyan kifejezést használ, ami az ókori művészetek és mesterségek egyik szakkifejezése volt. Ez volt az utánzás, a minta követése. Arra utal, ha valaki meg akar tanulni valamilyen mesterséget, hivatást, akkor mesterre, példaképre, szabályokra van szüksége, és azt követnie kell. Például Gárdonyi Zoltánnak, 20. századi nagy egyházzenészünknek, gyülekezeti énekkarunk névadójának, Kodály Zoltán volt a nagy tanítómestere. Egy szakmán belül az inas a segédúr kézmozdulatait lesi el, a segéd pedig a mesterúrét. Amikor első osztályos kisgyermek voltam, és a betűvetést tanultam, akkor a tanító nénink az irkámban 5-6 sor elejére is felírta mintaszerűen ugyanazt a betűt, hogy én azt otthon, a magam ákombákom betűivel a sor végéig ismételgessem. Az apostol tehát ennyit akar mondani. Ha keresztjén vagy, akkor ismerned kell bizonyos szabályokat, mintára, példára van szükséged, és gyakorolnod kell a keresztjén életművészetét. ezért folytatja így. Legyetek Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket. Vagyis, Istent mi nem tudjuk követni, csak úgy, hogy ő ideadott valakit közénk példaként, hogy őt követve Isten követőivé lehessünk. Jézus Urunk az utolsó vacsorán, amikor megmosta a tanítványok lábát, ezt mondta nekik. Példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Tanítómesterünk Calvin ezt mondja az Efezusi levélhez írt magyarázatában. Arra emlékezhet itt Pál, hogy a gyermekeknek hasonlóknak kell lenniük az apjukhoz. Isten gyermekei vagyunk, ezért kötelességünk, hogy tőlünk telhetően az ő követői legyünk a jó cselekedetekben. A mennyei atyának tehát akkor leszünk a követői, ha a Jézusban kapott példát követjük. Jézus Urunk az életfüzetünk egy-egy sorának elejére felírt mintabetű, hogy mi, a magunk ákombákon betűivel utánozva, gyakorolgassuk egy életen át a krisztusi életet. Mindnyájunk hétköznapi tapasztalata a példaadás formáló ereje. Hitünk és szeretetünk azáltal növekszik, hogy a körülöttünk lévők példaként felelősen elénk élik azt, mi pedig figyelünk szüleinkre, tanítóinkra, a hitben nálunk erősebbekre. Mint ahogyan mi magunk is ilyen példává lehetünk. A mostani járvány emberségünk próbája is. Az én felelős magatartásom, mintaadásom akár életet jelenthet a másik ember számára. Ezekben a gonosz időkben életfontosságúak lehetünk egymás számára. Mit is kér tehát az apostol? Legyetek a mennyei atya követői azzal, hogy a világosság gyermekeiként belé élitek Krisztust ebbe a világba. Szó szerint ezt mondja, jól vigyázzatok, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Három területre is rá irányítja a figyelmünket, ahol Isten gyermekeiként hely kell állnunk, és egyúttal gyakorolhatjuk is a kereszténységünket. Először is azt mondja, teljünk meg Isten szent lelkével. Másodszor azt, vigasztaljuk egymást énekléssel. Végül pedig, adjunk hálát Istennek. Vagyis, jól vigyázzunk életünk tartalmára, a körülöttünk lévőkre, és az életünk minőségére. Nézzük tehát ezeket. Ezt olvassuk először is. Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel. Bár korunk embereként nagy költünk is kimeri mondani magáról, hajtson a Szentlélek vagy a korcsma gőze, itt azonban valami másról van szó. A bornak és a Szentléleknek e furcsa egybekapcsolásával int és emlékeztet az apostol, hogy az emberi lélek szüntelenül éhes és szomjas. Isten formájú üresség van bennünk, mondta valaki találóan. Ezt az ürességet sok szélhámos akarja manapság feltölteni, és valljuk meg, mi magunk is sokszor mindenféle bódító gőzök és párlatok segítségével gondoljuk kitágítani szűkre szabott életünket. Erről a jelenségről sokat beszélhetnénk. Pál apostol annyit mond, ne tedd ezt. Miért ne? Azért, mert abban pusztulás van. A részeg ember ugyanis már csak önmagával foglalkozik. Előbb csak nem akar a környezetére figyelni, azután pedig már nem is tud, amint ezt valaki pontosan megfogalmazta. Ez a részegség egyúttal korunk leképezése is. Az önmagába forduló, sem Istent, sem embert nem ismerő korunk képe. Aki viszont kapta az Isten szent lelkét, az valóságosan is képes kapcsolatba, közösségre lépni Istennel és az embertársal. Amikor a Szentlélek betölti a szívemet, az életemet, ott egybe kapcsolódom mennyei atyámmal, megváltó Krisztusommal, és egyúttal a másik emberrel. Méltóságot ad életünknek az a tudata, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk, hogy mások számára világosság vagyunk az Úrban. De hát hogyan lehet ez a lélek az enyém? Erre, testvérek, nincs recept. Csupán annyit kér Isten tőlük, és tőled is, hogy nyisd ki ökölbe szorított kezedet, és formálj belőle imádkozó tenyeret. Egy életút során sok minden ökölbe szoríthatja az ember kezét. De formáld most imádságra, és kezd el mondogatni a történetbeli János imádságát. Jézusom, itt vagyok, és tedd hozzá a nevedet. Bizonyos vagyok benne, hogy az ilyen imádság után egyikünk tenyere is szívesen marad üresen, mert Isten megtölti azt szent lelkének ajándékával. Másodszor így figyelmezhet minket az apostol. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Vigyázzunk, az apostol nem fülhallgató zenehallgatásra hív, hanem közös éneklésre. Mondjatok egymásnak zsoltárokat. Csodálatos persze, hogy a különböző technikai eszközök révén a zene ma már mindenütt jelen van. Csak az az elszomorító, hogy sokszor ki sem nyitjuk a szánkat. Még iskolai tanévnyitók végén is nyugodt szívvel bejelenthetik, most pedig hallgassuk meg a himnuszt. Ma, amikor bezárt világunkban mindenki arról beszél, hogyan tudjuk sportolással elviselhetőbbé tenni életünket, az apostol egyszerűen arra hív, töltsétek fel üresen kongó belső világotokat Isten dicséretével. Miért fontos ez? Amikor éneklünk, akkor láthatatlan lelki kezünkkel belekapaszkodunk a másik ember kezébe, függetlenül az ajánlott 2 méteres távolságtartástól. Az olaszok ezt az érzést jól ismerik. A járvány idején híressé lett balkon énekléseikkel gyakorolják is. De ugyanezt érezhetjük mi keresztjének is. Egyszer valaki így vallott nekem. Már nem tudom, hogy mi volt az ige apám temetésekor, de még most is belebarzongok, amikor eszembe jut a koporsó leengedésekor felhangzó gyülekezeti ének, nincs már szívem félelmére, nézni sírom fenekére, mert látom Jézus példájából, mi lehet a holtak porából. Amikor egy gyülekezet azt énekli, az Úr én nékem őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom, akkor ezzel nem csak hitvallást tesz a gyülekezet, hanem egyúttal igét is hirdet. Magam soha nem felejtem el, hogy a rendszerváltás után közvetlenül, amikor még nem rendeződvén a börtönlelkészi státus, Isten tiszteleteket tartottunk a Sopron kőhidai börtönben, és egy Isten tisztelet alkalmával milyen megrendítő erővel zendült fel 60-70 férfitorokból az Isten bárányára letészem bűnöm én. Az Istent magasztaló éneklésnek a távlata is csodálatos. Pál apostol arról tesz bizonyságot a korintusi levélben, hogy életünk végén túl egyetlen dolog marad meg, a szeretet. Így mondja, most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e 3, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. A pátmoszi láknok pedig, a jelenések könyvének írója arról beszél, hogy a mennyei világban ott énekelnek majd a megváltottak, az angyali karokkal együtt. Minden elmúlik, de megmarad az Isten irántunk való, síron túl is elkísérő szeretete, és az Istent magasztaló mennyei kórus éneklés. Végül azt mondja az apostol, Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért. Vagyis, ha eddig arról volt szó, hogy kik vagyunk mi, és hová tartozunk, most azt tudjuk meg, hogyan kell élni keresztényként e világban. A válasz egyszerű. Isten iránti hálaadással. Nem ostobaság-e ilyesmiről beszélni éppen most, amikor az egész világon végigrezdül egy nagy aggodalom? Sokan kérdezzük, merre halad tovább az emberiség sorsa, és benne a mi egyéni életünk. Társadalmi méretekben talán még soha nem éreztük, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, milyen hamar véget érhet földi pályánk. Ennek ellenére, sőt, éppen most érvényes igazán az apostoli szó, mindenkor mindenért adjatok hálát Istennek. Hittanos gyermekeink egy csoportjának az volt az egyik házi feladata, hogy írjanak egy héten át egy-két mondatos rövid imádságot arról, hogy miért tudnak e nehéz helyzetben hálát adni. Nem idézek ezekből a kis imádságokból, de azt gondolom, sokat tanulhatnánk abból, ha minden nap összefoglalnánk, mi is az, amiért e mai napon hálát adhatok Istennek. Mert jó dolog az, ha minden napommal el tudok számolni az élő Isten színe előtt, a mennyei Atyám iránt érzett hálával. A hálaadás a dicséretmondáshoz hasonlóan felszabadít és boldoggá tesz, mert a kapott ajándékról, az ajándékozóra, Istenre emeli tekintetemet. Így adhatunk hálát mennyei Atyánknak életünkért, családunkért, egészségünkért, munkánkért, a betevő falatért. És mivel a Pál által használt hálaadás szó az úrvacsorát, az eukarisztiát is magába foglalja, így kitáguló horizontunkban ott van a megélt, szép istentiszteleti közösségeink reménysége is. Ezért fogalmaz más helyen Pál hasonlóképpen. Imádságaitokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Tudom, hogy vannak kívánságaink, kéréseink. És ez jó, mert ez azt jelenti, hogy tervezzük a jövőt. De vajon vannak-e ilyen imádságos alkalmak is az életünkben? Vagyis van-e élő reménységünk? Lehet, hogy most szorongunk sok minden miatt. Meghallhatjuk azonban a remény szavát. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Mivel töltse meg tehát a hívő ember, Isten szeretett gyermeke, ezekben a gonosz időkben a szívét, lelkét? Pál apostol mit tanácsol nekünk? Azt tanácsolja, Isten dicsérő énekléssel, másokra odafigyeléssel, és végül hálás reménységgel. Fogadjuk meg a tanácsát. Amen. Csendesedjünk most el, testvérek, és boruljunk Istenünk kezére imádságban. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy ezen a családi istentiszteletünkön is tanítani kívánsz minket. Megvalljuk színed előtt, hogy most, ezekben a gonosz időkben különösen is szükségünk van jóságos, biztató, reménységet adó szavadra. Úgy éltünk mindeddig, mintha örökké itt maradnánk-e földön. Most pedig naponta átéljük a múlandóság nyugtalanító érzését, amely darabonként veszi el tőlünk, és ragadja el látható világunkat. Félelemmel nézünk a holnapok felé, mert egy lépésre van tőlünk a halál. Mennyei Atyánk! Segíts minket józanságra, önmérsékletre, és mindenek előtt bátor hitre. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Mi a halált, a szenvedést, a kétségbeesést nem tudjuk legyűrni. Csak a te eljövendő világodban lesz ez másképpen. Hadd értsük meg most, mit jelent a világban a te szeretett gyermekedként élni. Adj nekünk józan, egyszerű, rád figyelő, téged magasztaló és háladó életet, hogy számolhassunk életünk töredezett voltával, és tőled kapott lehetőségeivel egyaránt. Add, hogy amikor különösképpen is megtapasztaljuk a családi élet egybetartozandóságát és közösségét, akkor ennek hadd érezzük meg az ajándék jellegét. Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket, és hadd tudjunk bocsánatot kérni egymástól. De ugyanígy imádkozunk, Urunk, népünkért, határokon innen és túl. Igazgasd a víruskutatáson dolgozók gondolkodását. Adj erőt a járvány megfékezésén dolgozóknak, és adj gyógyulást a betegeknek. Mutasd meg rajtunk kegyelmedet, hogy testvérként tudjunk nézni egymásra. Segíts mindig meglátni a jót a másik emberben, és segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat. Könyörgünk a nélkülözőkért, akiknek talán a legszükségesebb sincs meg, és könyörgünk azokért, akik bűvölködnek a földi javakban, hogy engedelmeskedjenek szeretetet szavának. Kezedbe ajánljuk, Atyánk, e világ sorsát. Így visszük eléd, Urunk, gyülekezetünket, annak minden tagját. Könyörgünk kórházban lévő testvéreinkért, különösen is azért az édesanyáért, aki szabadító szeretetedre vár. Köszönjük hitben járó életét. Köszönjük, hogy szíve nyitott minden szavadra. Légy, Urunk, vele, szeretteivel együtt. De imádkozunk, Urunk, a családokért, az otthonokért is, és megértjük, még ha nehéz is, hogy most azzal kerülünk egymáshoz közel, ha fizikálisan távolságot tartunk egymástól. Óvd és oltalmazd az egymáshoz tartozókat, légy az özvegyekkel, magányos életűekkel és az elárvult életekkel. Adj reménységet a fiataloknak, őrizd őket minden bajtól. Légy az érettségiző fiataljainkkal, hadd tudjanak számot adni ismereteikről, oltalmazó szereteted vegyen velük. Szenteld meg életünket, hogy neked tetsző életet élhessünk. Krisztusért kérünk, hallgass meg kérésünkben. Amen. Most pedig mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a gyülekezet figyelmét az adakozásra, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti Isten. Végezetül vegyük Isten áldását. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen s maradjon mindnyájunkkal. Amen. Záróénekként énekeljük el Balassi Bálint szép, csodálatos énekét, a 261. dicséretünket mindegyik versével, Kegyelmes Isten, kinek kezébe életemet adtam.